Kulturpart. A vendégem Krausz Gábor színművész, és a beszélgetésünk apropója a Kolibri Színház 30. születésnapja. Szia, Gábor!
Hát szép jó napot kívánok!
Ugye azt lehet tudni, hogy te is stúdiósként kerültél a Kolibribe. Nem tudom, milyen volt, amikor egyszer csak hivatásos színész lettél, és befogadott a társulat? Vagy befogadott-e a társulat?
Úgy gondolom, hogy igen. Mondjuk volt is rá idejük, mert már 16 éve dolgozom ott. És igen, valóban stúdiósként kezdtem a Keleti István Művészeti Iskolában. Én érettségi után rögtön oda kerültem. Ott voltam egy évet, és onnan átkerültem a Kolibri Színház saját stúdiójába. És ott nagyon érdekes, hogy mondták is nekem, hogy ez egy nagyon jó működő társulat, nagyon összetartó a stúdiós osztály is, úgyhogy igyekezzek meg beilleszkedni. Hát nyilván nem gondoltam, hogy ez ennyire jól fog sikerülni, hogy 2006-ban János igazából, tehát én 2005-ben végeztem a Keleti István Művészeti Iskolában, és 2006-ban János szerződést adott nekem, aminek hát eszmélet örültem valóra, bárt az álmom, hogy abból élhetek, amit szerettem, amit elhatároztam 12 éves koromban, és ez azóta is így van.
Igen, Novák Jánosról, a Kolibri Színház alapító igazgatójáról van szó. Mik azok a pillanatok vagy momentumok, amiket esetleg szívesen felelevenítenél most?
Hát nyilván rengeteg van. Az a helyzet, hogy amikor először mondtam ezt, megjelent egy videósorozat egyébként a YouTube-on.
Igen, igen.
Kolibri 30 címmel, azt is nyugodtan nézek meg az emberek, ott is említettem már hasonlókat. De például a Parsifal története nekem ilyen volt, amikor először voltam felnőtt színészként a színpadon, aztán ott volt a Lélekfesztivál, amit a Tóth Jucó rendezett Jónás Tamás darabjából a Pincében, az is szerintem olyan 2006-2007 nagyon-nagyon nehéz szerep is volt ráadásul, és
bocsánat,
elég mély nyomot
a felnőtt
fel,
színészt, igen. Azt hogy érted a Parsifalnál? Tehát, hogy te voltál már felnőtt, vagy arról van szó, hogy nem gyerekeknek játszottál?
Nem, az álverzió, hogy én voltam már kvázi felnőtt, tehát hogy továbbra is gyerekeknek, csak az, hogy lehet, hogy furcsán fejeztem ki, de tényleg, hogy nem stúdiós már. Uh-huh. Tehát, hogy az egészen más, amikor az ember így tudatosul benne, hogy ez a munkám. És csak így fogalmaztam meg.
Világos. Nálatok volt színész a családban? Volt előzmény ennek a pályának?
Színész nem volt a családban, de egy világhírű cigányzenés családból származom, a járókot a családból, úgyhogy
tényleg?
A nagypapám például igen, végig muzsikálta az egész életét.
Hát az fantasztikus. A Kolibri az egy nagyon-nagyon zenés színház, sőt, ha jól tudom, különböző elképesztő hangszereket bízrátok, Novák János, hogy azon tessék megtanulni. Azt hiszem Alexics Rita mondta, hogy ő éppen tubázni tanul, ami
igen.
Hát ugye egy nehéz hangszer minden szempontból. Te ki tudod itt élni ezeket a zenei hagyományokat? Vagy hát gondolom, nyilván neked is van affinitásod a zenéhez, nem véletlenül mentél
hát
a Kolibri.
Valami most már van szépen, de hogy ezt ráadásul a Kolibrinek köszönhetem, hogy van nekem zenei affinitásom.
Aha.
Mert ugye miatt én ide kerültem, én nem nagyon foglalkoztam zenével, tehát én ahogy ugye el voltam könyvben, hogy nekem nincs hallásom, nincs hangom, nem kell nekem zenével foglalkozni. És valahogy itt az a jó, hogy a János mindig nagy energiát fordít, és mindig nyitott a saját színészeinek a képzésére. Tehát, hogyha arról van szó, hogy mi azért kezdtünk egyébként ezeken a fúvós hangszereken, nekem valami két év zeneiskolán klarinétból ennek a projektnek köszönhetően, hogy a világ legrosszabb fúvós zenekarát kellett eljátszanunk, és akkor jött az ötlet, hogy hát ez ne felvételről legyen, hanem tanuljunk meg egy kicsit, hogy legalább a világ legrosszabb fúvós zenekarát el tudjuk játszani. De aztán olyan jól belejött a társulat, hogy konkrétan összeállt egy részpróba nevű az első fúvós színészzenekar, ha jól tudom. Az országban legalábbis biztosan nincs több fúvós színészzenekar, de hogy nekem nagyon sokat adott az, hogy ott tanultam meg kottát olvasni, hangszert kapunk a kezünkbe, és most is, hogyha arról van szó, hogy mondjuk szeretnénk énekelni, tanulni pluszba, mindig nyitott fel a színhez, mert tudja, hogy használni fog bennünket, és nekünk is egyre több terünk tudom fejlődni. Tehát, hogy én nagyon sokat közeltek a zenéségemből annak, hogy a színházban ilyen munka folyik.
Ha jól tudom, akkor te drámainstruktorként végeztél.
Igen, én 2019-ben végeztem a drámainstruktor szakon az SZF-én, igen.
Az micsoda?
Már
bocsánat, mert igen, mert hogy az ember úgy tudja, hogy mi a bábszínész, meg talán még azt is sejtik az emberek, hogy mi az, hogy dramaturg, bár az már az nehezebb, de a drámainstruktor az egészen misztikus.
Hát igen, megmondom őszintén, hogy hiába onnan van diplomám, ez még számomra is azért egy nem teljesen körülhatárolható kifejezés. Igazából azt tudom, hogy kik voltunk mi ott. 15-en voltunk egy osztályban, dupla osztály indult akkor, és azok az emberek, akik már jó ideje ezzel foglalkoznak, és van legalább 5-10 év tapasztalatok mondjuk közszínháznál, vagy bárhol, és mondjuk diplomára van szükségük, akkor egy ilyen kvázi, minthogyha ilyen esti képzés lett volna, letettük a diplomát, éjszaka jártunk be próbálni a színművészetet, mert ugyanúgy voltak feladataink, színészi feladataink, azért egy kicsit belekóstoltunk a drámapedagógiába, nagyon sok jó elméleti óránk volt, tehát egy ilyen, azt mondanám, hogy egy ilyen vérfrissítést, egy ilyen nagyon jó extra képzést kaptunk így, akik már mondjuk nem 20 évesek vagyunk, én 33 évesen kezdtem el, és nagyon, például sosem voltam olyan tisztában a görögökkel, mondjuk Karsai Györgynek köszönhetően, és ez a sok emberrel való találkozás szintén felfrissítette azt, hogy egy kicsit így azt érzem, hogy nagyon jól sikerült megújulni, de az, hogy mi a dráma instruktor, bocsánat, így konkrétan nem tudnám megmondani. Egy kicsit színész, egy kicsit drámapedagógus, egy kicsit ez, egy kicsit az, egy kicsit minden.
Világos, jó. Mi a viszonyod neked a bábokhoz? Azért kérdezem, mert ugye a fiatalabb fiú generáció elsősorban, hát a Kolibriben ők mind bábszínészek, vagy bábszínészként végeztek. Te is próbálkoztál ezzel? Vonzott ez a dolog, vagy te teljesen jól el vagy bábok nélkül?
Igazából nem kialakult nagyon a bábok szeretete az utóbbi 10x évben, de én abszolút nem bábosként, tehát abszolút nem bábos profilként jöttem a Kolibri Színházból, a stúdióba se, tehát hogy én a kiművel jártam előtte, és akkor utána lettem a színház saját stúdiójának a tagja, és ott bábot lehetett tanulni a Török Ágitól, Szívós Karitól, és nekem ez egy kicsit idegen volt, mondtam, hogy én annyira ez engem most így nem érdekel. De aztán, amikor először színpadon a kezembe adtak egy bábot, és rájöttem, hogy tulajdonképpen a lényeg a kreativitás, hogy az ember egy kicsit a báb helyébe képzelje magát, és feltöltse azt a tárgyat élettel. És evés közben jött meg az étvágyam, tehát egy előadásokra folyamatosan egyre jobban kedveltem ezeket a feladatokat, és hát mindig nagyon jó példák vannak előttem a színházat, Múlt István, Tiszelben, a Kormos Gyula, tényleg Erdei Júli, annyi mindenkit mondhatok, hogy most valakit kihagytam nyilván Korszoli, de hogy olyan jó példákkal vannak előttem, és úgy el tudnak úgy kápráztatni a bábokkal, hogy mondjuk én benne vagyok az előadásban. És egy pár másodperccel egyszerűen csoda meg tud születni az ő kezükben. És hát néha-néha, nekem nagyon-nagyon ritkán sikerül ez, de akkor nagyon boldog vagyok.
Amikor bábokkal vagy színpadon, akkor partnered a báb?
Hát, teljes mértékben. Tehát hogy, szerintem ez a jó színpadban, hogy az agyam egyáltalán nem dobja ki, ha mondjuk egy 50 centis rókával beszélgetek, teljesen komolyan tudok vele beszélgetni, mert ez a színpad itt bármi megtörténhet. Tehát teljes mértékben húsvér partnerként tudunk tekinteni szerintem a bábukra.
És el is feledkezel arról, hogy valaki ezt valahonnan mozgatja?
Arra a pillanatra biztosan, hogyha éppen tényleg minden az adott terv szerint történik, és nincs semmi hiba, akkor abszolút, ha bele tudunk feledkezni a játékba, akkor szerintem mindenki így van vele, igen.
Nagyon izgalmas. Hát elég régóta vagy a Kolibrinél, mégis azért megkérdezem, hogy mivel a Kolibri profilja az gyermek és ifjúsági, sőt, hát időnként csecsemő színház is, ez színészként nem korlátoz, vagy nem érzed néha úgy, hogy jó lenne most már felnőtteknek is csinálni valamit?
Igazából nem. Ritkán, de vannak olyan előadások is, ahol felnőtteknek játszom, de én rájöttem az utóbbi x évben, hogy mindig az van, hogy a gyerekszínházat egy kicsit azt gondolják, hogy le kell egyszerűsíteni a felnőtt színházhoz képest. Holott pedig azt a világot éljük, ahol a fiatal megnéz egy Family Guide-t, egy South Parkot, ahol egy jelenet kb. 6 másodpercig tart, és mégis kiválóan tudja interpretálni. Tehát tulajdonképpen a felnőtt és az ifjúsági színházat nem a formája, hanem a probléma felvetése választja szerintem. És hogyha azt nézzük, hogy mondjuk milyen problémái vannak egy 40 éves alkoholista férfinak, az valószínűleg nem fogja érdekelni a 16 éves fiatal srácokat és lányokat. De az ő életszakaszokban annyi komoly probléma van, és annyi nehéz kérdést kell feltenni, hogy mi leszek, ha nagy leszek, hová tanulok tovább, nem is tudom, hogy állok mondjuk a párkapcsolatokkal, azt sem tudom, az is egy teljesen új dolog. Tehát, hogy nagyon sok ijesztő, és új dolog van az ő életükben, ami akár problémaként azonosítható, és ezen tudunk lazítani. És ráadásul nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi is a célom színészként, azért tulajdonképpen, mert hál' Istennek már nagyon jó ebből élek, de azért mindig újra fel kell tenni a kérdést, hogy miért is akarom én ezt csinálni. És az már nyilván kiderült, hogy most én nem is az a fajta vagyok, aki után mondjuk autogramért így rohangálnak az utcán. Nincs is rá szükségem, meg nem ezért vagyok színész ebben, mert biztos vagyok. És akkor rájöttem arra, hogy én tulajdonképpen hatással akarok lenni. Tehát, hogy gondolkodtatni akarom az embereket. És ha én mondjuk tényleg komolyan akarok embereket gondolkodtatni, akkor a legjobb helyen vagyok a Kolibri Színházban, mert a fiatalokkal nagyon érdemes foglalkozni szerintem. Tehát, hogy ők azok, akik miatt ezt az egészet szerintem érdemes csinálni.
Igen, hát tapintható a Kolibriben, meg a kolibris kollégákon valamiféle küldetéstudat. Nem tudom, ezt jól érzem-e.
Lehetséges, ezt egymás között érdekes módon nem szoktuk annyira megvitatni, de biztos, hogy van benne ilyen, igen, mert hihetetlen, én tényleg szeretem azt, amikor tapsolnak az emberek egy előadás után, és utána kimegyek a büfébe, és azt érzem, hogy fú, hát ez most de jó esett, de jó volt. De igazából nem hasonlítottam mondjuk egy olyan pillanathoz, amikor egy 14-15 éves srác egy olyat mond nekem egy dráma foglalkozás alatt, hogy egy picit beleláttak az életébe, és tehát, hogy olyan igazi dolgok tudnak történni néző és színész között, amit soha nem gondoltam volna.
Igen, hát ez a dráma foglalkozás, és azt gondolom, hogy az a, hát hogy is mondják ezt szépen, az a gyümölcse a ti munkátoknak, és most itt a Kolibri színészekre gondolok, ami nem minden színésznek adatik meg, akik nyilván klasszikusabb dolgokat csinálnak, azoknak sokkal kevésbé, vagy egyáltalán nem. Egy picit beavatsz ebbe, hogy ez hogy működik? Vagy akár mondhatsz példát is, most mondtad, hogy olyat mondott neked, hát mit mondanak neked egy ilyen dráma foglalkozáson?
Általában az szokott mindig meglepő lenni, hogy mennyire túl tudom én is bonyolítani a dolgok, meg a világ is. És a fiatalok annyira lényeglátóak tudnak lenni egy ilyen helyzetben. Tehát, hogy amikor én mondjuk egy adott szituációban már mindent kipróbáltam, és ott áll a tanástalanul, tényleg néha csak annyi kell, hogy odajön egy srác, és azt mondja, hogy figyelj, szerintem menj oda hozzá, és egyszerűen csak kér bocsánatot. És hogy az embernek például egy ilyen dolog lehet, hogy nem is jutott eszébe ebben a szituációban.
Na várj egy picit, muszáj, hogy elmagyarázzuk, hogy mi történik. Tehát
van... Ja, igen, felvezetem egy kicsit magát a szerkezetet.
Igen, hogy pontosan hogy működik igen. Egy ilyen foglalkozás?
Úgy, hogy általában utána szokott lenni a foglalkozás, szoktunk kihelyezett foglalkozást.
Bármint az előadás de... után, tehát jönnek
igen,
a fiatalok, mondhatsz akár egy konkrét példát is, vagy darabot is.
Jó, például akkor most vegyük mondjuk a Tipli című darabot, annak benne vagyok a dráma foglalkozásában, és ezt Krausz Attila itt, aki egyébként az öcsém, és Vidovszkiből rendezte, és négy kallódó fiatalról szól, akik a lakótelepről próbálnak kitörni. Nagyjából az előadás az úgy egy órás. És én például Raskó szerepét játszom benne, aki a legcéltalan fiatal az összes közül. És van utána egy feldolgozó foglalkozás, amikor a nézők két drámapedagógussal átmennek egy másik terembe, és egy kicsit beszélgetnek arról, hogy mit láttak, kik ezek az emberek, mik a céljaik, milyen jövőt tudunk nekik elképzelni. Tehát hogy körüljárják a témát, és tényleg anélkül, hogy a gyerekek magukra vennék, de ezeket a kérdéseket biztos, hogy magukra is fogják alkalmazni, akár tudatosan, akár nem tudatosan. És például van a színésznek a végén, tehát az utolsó, tehát az is nagyjából egy órás a dráma foglalkozás, amíg ezt így nagyjából átbeszélik, és az utolsó 20 percén az egy órának van egy úgynevezett forró szék szituáció a színésszel. Én bemegyek a térbe, mint Raskó, és ők próbálnak nekem tanácsokat adni, hogy hogyan tudnám mondjuk jobban élni az életem, miben tudnék mondjuk egy kicsit erősödni, és hogy milyen dolgokat kell mondjuk elengednem. És nagyon hasznos, tehát volt olyan srác, aki azt mondta, hogy ír napirendet. 15 éves srác, azt mondja, ír napirendet, és azt mondta, hogy komolyan mondom, mert hogy én annyira szétszórt voltam, mink voltam, soha nem értem utol magam, és mindig azt éreztem, hogy elkések mindenhonnan, és mindenki azt hitte, hogy nem érdekel semmi, motiválatlan vagyok, de nem ez történt, csak egyszerűen nekem sokkal rendszerezettebb életre van szükségem, és azt mondta, hogy ahogy elkezdte írni a napirendet, de hogy tényleg szinte percre, nem percre pontosan, de mondjuk fél órás blokkokra behozta, meg volt, hogy mit csinál aznap, azt mondja, azóta mindenre képes. És például ez is egy olyan dolog volt, hogy én, mint Krausz Gábor, nem mint Raskó Erpenő, Krausz Gábor is elég szétszórt tudok lenni, és nekem is problémáim vannak az elúszó percekkel például. És akkor én színészként elkezdtem azon gondolkodni, hogy hát ez lehet, hogy nem is egy olyan hülye ötlet, és durva, hogy egy 15 éves srác már eljutott arra, hogy ezt így mondjuk ő alkalmaz az életébe, és mondjuk bevált neki.
De ez
Tehát, hogy...
nagyon izgi, de hogy mennyire nehéz ilyenkor a szerepetben maradni? Mert hogy ez akkor végül is egy improvizáció, hiszen nem tudod,
Igen,
hogy mi
igen.
fog történni, ugyanakkor a karaktered az meg van írva.
Igen, de hál' Istennek a próba folyamat is olyan általában, hogy szépen az ember belakja a saját karakterét.
Aha.
És hiába csak az megírt szövegek hangoznak el, attól függetlenül mi ismerjük elég pontosan azt, akit játszunk, mert különben nem működne ez az egész. Tehát bármilyen adott kérdésre én nagyjából tudom, hogy Raskó hogy reagálna. Mert hát ezt csináltuk hónapokon keresztül, ezen dolgoztunk, ráadásul rengeteget improvizáltunk a próba folyamat során, meg szoktunk is, hogyha mondjuk úgy dolgozunk, ha mondjuk ilyen helyzetekben vagyunk, ez nekünk nagyon sokat segít, hogy sokat improvizálni. Tehát mi, amikor már nézőkkel mondjuk elkezdünk improvizálni, akkor mi egymással már nagyon sok órát, nem úgy mondom, hogy eltöltöttem Raskó bőrében.
Hát nagyon-nagyon-nagyon izgalmas. Figyelj, ha már a Kolibri 30 évéről beszélünk, akkor muszáj, hogy megkérdezem, hogy hogy látod magad 30 év múlva?
Hát ez egy jó kérdés. Hát én 30 év múlva, én 68 éves leszek.
Legszebb férfikor?
Pontosan én is valami ilyesmit látok. Kedves őszes halántékkal, és egyébként én még mindig színésznek, akár a Kolibri Színházban nagyon simán. Tehát, hogy szerintem az, amit a Kolibri Színház képvisel, arra szükség van, és szerintem 30 év múlva is szükség lesz, és talán akkor már nagyobb tapasztalattal tudom ezt az egészet csinálni. Remélhetőleg.
Hát Gábor, ennél szebb végszót nem is mondhattál volna. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. És akkor
én is
hát
köszönöm szépen.
Még ilyen 30 évet mi mást is mondhatnék.
Köszönöm szépen, remélem a 60 éves interjún is majd tudunk egy ilyen podcastet csinálni.
Hát velem mindenképp.
Örülök neki, köszönöm,
köszönöm
szépen.
Köszönöm én is, szia.
Köszönöm, szép napot, szia.
Kulturpart.